Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlata című műsorban. Ezúttal a Met Galériáról lesz szó, ahol most nyílt Lux Antalnak az Interakció című kiállítása, beszélgető partnereim pedig a Magyar Elektrográfiai Társaság, tehát a Met-től jöttek, és a kiállítást megnyitó művészettörténész Kovács Gergely az, akit kérdezek, hogy mit lehet látni ezen a kiállításon.
Jó estét kívánok, és szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Picit talán fontosnak tartom a kiállítást definiálni, és a megszületésének körülményét, és néhány előzményére felhívni a figyelmet. Lux Antal ez év márciusában vett át a Munkácsi díjat, tehát egy friss Munkácsi díjas művésznek az ünnepi kiállításáról van szó ebben az esetben. A születése napján nyílt meg ez a kiállítás. Na most, tehát hasonló esetben ugye jogosan feltételezhetne valamilyen fajta övrő kiállítást a néző és a galériába látogató. Aki viszont ismeri és tisztában van Lux Antal munkásságával, azt tudja, hogy ehhez körülbelül egy műcsarnok kaliberű kiállító térre volna szükség. És hát ilyen módon, mivel természetszerűleg ilyen lehetőségek nem álltak a rendezéskor rendelkezésre, illetőleg tematikusan a Magyar Elektrográfiai Társaságban betöltött szerepe alapvetően determinálta, hogy itt természetszerűleg elektrografikus műveket állítanak ki. Ezért én azt gondolom, hogy egy nagyon szerencsés, ha fogalmaztuk úgy, akkor konszenzus született itt meg az alkotó, illetőleg a társaság részéről, amelynek eredményeképpen szűken, tehát az elektrográfiai munkásságát bemutató tárlat született meg, és hát azon belül is a legfrissebb elektrográfiai műveit láthatja itt a közönség Lux Antal, tehát 2014 és 2015-ös darabokról van szó, amelyeket néhány videóval támogat meg a kiállítás koncepciója. Ezt nagyon fontosnak tartom, ezek a videók egytől egyig nagyon sok szempontból a képi világot, azt a képi világot, amit az elektrográfia kapcsán a sík hordozón mutat be a művész, hát ennek egyfajta alapját szolgálják, alapjául szolgálnak.
Milyen Lux Antal képi virága? Hogyan lehetne jellemezni, úgyhogy el is tudja képzelni egy rádióhallgató, aki ugye nem látja a képet?
Megint egy picit messzebbről közelítenék a lehetséges. Lux Antal, és itt nagyon fontos, hogy egy intermediális művészről van szó, aki gyakorlatilag mindenfajta művészeti ágban egymással párhuzamos tevékenységeket folytat, a festészet világában, a plasztikai művek világában videókat, elektrográfiákat készít, és gyakorlatilag egyöntetően az ő képi világának én a magam részéről a legplasztikusabb lenyomatának a Jacques Derrida-i dekonstrukciós filozófiai elméletet tartom. Ennek a vizuális megnyilvánulását gyakorlatilag úgy lehet összefoglalni, hogy egy képen látható jelenség, egy akármilyen vizuális fenomén, ezek nyilván az ő esetében nonfiguratív formák, elemek, különböző tárgyak, ezek az alkotó gesztusától fogva gyakorlatilag egy nagyon-nagyon erős központi mag körül egyfajta széthullásnak a képzetét keltik, tehát megvan ez a fajta atomjaira bomlása a látható jelenségnek. Azzal együtt, hogy ez a folyamat gyakorlatilag azonnal magával hordozza az újraépítésnek is a lehetőségét. És az újraépítés pedig, és itt ebben érzem én a művész tevékenységének az egyik legfontosabb sajátosságát, ez minden esetben egyfajta szubjektív alapokon nyugszik, és nagyon erősen a befogadóra, tehát a nézőre bízza azt, hogy ezekből a nonfiguratív, geometrikus, különböző motívumokból ő a saját maga világa szerint milyen képzetet épít fel, milyen vizuális képzetet épít fel. Hát a nonfiguratívitásában ugyanakkor az is hangsúlyos, hogy természetesen komoly figuratív elemek is beleférnek, tehát ilyen értelemben nem tartom kizárólag informál művészetnek Lux Antal munkásságát, olyan tárgyak, mint a töltények, például ezek egyébként például a kiállításon az Omázs a 1956 című darabon is nagyon hangsúlyosak, tehát ezek mindenképpen oldják ezt a szigorúnak és helyenként statikusnak, de mégis az erős gesztustól fűtve és biztosan komponált geometrikus világot.
Milyen jellegű kompozíciókat kedvel?
Az biztos, hogy az alkotói folyamat kapcsán nagyon erős a részéről a gesztus. Tehát amikor az előbb nem véletlenül fogalmaztam, vagy használtam a széthullás szót, talán még jobban leképezi az ő világát a szétrobbantás. Tehát általában a képének a zömén egy nagyon hangsúlyos központi mag látható, ami köré rendeződnek ezek a geometrikus elemek, amit viszont mégis egy minden esetben nagyon jól átgondolt és meglehetősen szilárd kompozíciós technikával tart össze. Magam részül egy picit, és ezt a kiállítás megnyitójakor is megfogalmaztam, bár ebben nem vagyok biztos, a művész részéről nem rendelkezem ilyenfajta konkrét visszaigazolással, de egyfajta látens irányítóként vagy iránytűként én Kandinsky szerepét nagyon hangsúlyosnak érzem. Tehát ott is ez a fajta absztrakt expresszionizmus egy erős gesztussal, különböző non-figuratív és egymással csak látszólag összhangban nem levő elemekkel, amelyeket azonban egy nagyon-nagyon biztos kézzel fog egybe és tart egybe a művész.
A színvilága mennyire változatos, vagy egy-egy színnek különböző árnyalataira koncentrál?
Hát a gesztusnak megfelelően, az örök gesztusnak megfelelően egy erőteljesebb színvilággal él a művész. Ugyanakkor azt is mondhatom, hogy ez azért mindenképpen az esetében nagyon változatos, nagyon könnyen formálódik, nagyon adja az adott műnek a tartalma, a belső hangulatvilága azt értelemszerűen, hogy milyen színvilággal dolgozik, de hát azért a műveinek, úgy a festmények, mind az elektrográfia alkotásainak a zömén például a piros, a vörös, a fekete elemek kontrasztban helyenként valamilyen erősebb kékkel kiegészülve, ezek rendkívül fontosak és hangsúlyosak.
A kiállításon látható képeknek a tematikája milyen jellegű? A többi is, mint ahogy az 56-os, valamilyen társadalmi politikai céllal fogalmazódott meg, vagy inkább a magánéleti problémák felé indul?
Azt gondolom, hogy nagyon erős a társadalmi vonatkozása, és hát ennek egyfajta alapját képezi, sőt, nagyon erős alapját képezi a művész esetében az 56-os tevékenysége. Ezt több a művésszel készült interjúban az érdeklődő elolvashatja, hogy milyen fajta belső inspirációt jelent az ő számára, akár évtizedek távlatából is 1956-nak a személyesen átélt élménye. Szinte valamilyen módon közvetette, vagy közvetlenebb formában, de azt gondolom, hogy ha nem is konkrétan az 56-os élmény, de az abból fakadó lelki világ, ami az a létállapot, amit az ő egzisztenciát megélt, az egyértelműen kiütközik. Mindehhez azt is feltétlenül hozzá kell tenni, hogy nem állapodik meg az ő művészete ennyiben, és nem áll meg itt ezen a ponton. Egy a világ alakulására és a folyamatosan változó társadalmi helyzetekre nagyon-nagyon érzékenyen reagáló övről van szó Lux Antal esetében, amiben persze, és mivel itt azt gondolom, hogy nem egymás kizáró tényezőkről van szó, természetes, hogy az egyes személyesebb, és hát az ő, ez ugye a művészek esetében általában így van, a magánjellegű problémáinak is megvan a helye az ő alkotó tevékenységében.
A kiállításnak a koncepciója mindezek tükrében hogyan alakult, hogyan épült föl?
Azt gondolom, hogy a legfontosabb, az elsődleges rendező elv, amivel az első kérdésre adott válaszomban is kezdtem, tehát itt egy lehetőleg a legfrissebb művei kerültek bemutatásra. Ezen belül ugye érdekes az, és ezt is talán már említettem, hogy egy intermediális művészről van szó. Nagyon sok ponton konkrétan megtalálhatók a kapcsolódások, például az olajképei, ez az informál vagy nonfiguratív olaj festményeivel való összefüggések. Jelen kiállítás esetében ezt a kérdést nagyon erősnek érzem, tehát annak a reprezentálását, hogy a közvetlen közelmúltban és az alkotói folyamatának a legaktuálisabb és éppen a hátunk mögött hagyott pillanatában erről a kérdésről a művész hogyan gondolkodik, tehát hogyan emeli át a különböző az olajfestészetben megtapasztalt, megélt, megdolgozott elemeket, emóciókat és festői fogásokat ebben az esetben az elektrográfia világába, és hogy mit tud ugye az olajfestészet világához képest itt egy eltérő médiumban, eltérő keretek között kezdeni mindezzel.
Hogyan kezdett el Lux Antal elektrográfiával foglalkozni? Mennyiben volt ez tudatos a kezdeti időktől fogva, hogy ő ezt művészeti elemként használja, mennyire dokumentáció jelleget?
Önmagában az elektrotechnikai műfajnak a felfedezése az azt gondolom, hogy nem volt a részéről tudatos, tehát itt a 80-as években vagyunk, és természetesen ez a videó művészetére vezethető vissza. A videó kapcsán fogott meg a művészén azt gondolom egy olyan fajta fenomént, amely valahogy megint csak itt azt tudom mondani, a mozgáshoz, a folyamatos változáshoz áll közel, tehát azt a fajta vizuális sajátosságot, amit addig egy statikusabb módon ugye az olaj képei kapcsán kizárólag sík hordozón volt képes leképezni, ebbe a dimenzióba egy egészen új szint hozott azt, hogy mindezt a videó által igyekszik megragadni, és hát a videó, a művészi videó mind professzionálisabb alkalmazásából ugyanakkor akkor már azt gondolom, hogy egyértelműen következett az elektrográfiai műfajokban való munkásságának a kiteljesítése is.
A kiállításon is láthatók videók. Ezek hogyan illeszkednek a kiállítás koncepciójába? Mi az ő feladatuk ebben a térben?
Tematikus szempontból azt gondolom, hát igen, az egy másik kérdés, hogy a térben mi a szerepük és a feladatuk. Tematikusan bizonyos szempontból úgy gondolom, hogy nem hoznak újat a sík felületű, tehát a sík hordozójú képekhez és az elektrográfiákhoz képest. Ennyiből mindenképpen a művésznek a világa, a képi hangulatvilága az rendkívül koherens. Aztán viszont a másik kérdésre válaszolva, hogy a kiállító térben mi a funkciójuk, hát értelemszerű, hogy különösen egy ilyen egyetlen térben kibontakozó viszonylag szűkebb keretek közé szoruló, de ugyanakkor rendkívül mozgalmas és hát viszonylag sok síkfelületű művet bemutató kiállítás terében ugye minél nagyobb a hangsúly a videó műveken, ugye azoknak a hangeffektjein, és hát természetszerűleg a képi világán is.
Köszönöm a beszélgetést. Van esetleg valami, amit érdemes lenne még elmondani? Hász Ágnes is itt van, a Magyar Elektrográfiai Társaságnak az elnöke, úgyhogy ha esetleg a kiállítás létrejöttével kapcsolatban 2-3 szót szólna.
Mi szeretettel és tisztelettel üdvözlöm a rádió hallgatóit, és a társaság nevében és a magam nevében is. Köszönöm a kérdést. Igen, annyit tennék hozzá, hogy de hát mondjuk ennek előzménye van, ugye, hogy a Met Galéria, ezt tavaly kaptuk meg az önkormányzattól pályázat útján, és tulajdonképpen Budapest és az ország első elektrográfiai galériája, tehát ahol csak elektronikus műveket mutatunk be. Most ezen belül, hogy szervezzük a galériának a programja, itt van a jubilálók sorozat. Tehát több sorozatot indítottunk, mivel ugye elég sokan vagyunk a társaságban, és hogy minél több alkalmat adjunk a bemutatkozásra, a galéria meg kicsi, ezért sorozatok formájában próbálunk minél több művész bemutatni. Így most Lux Antal, mint a legidősebb tagunk, ezért ő is most került bemutatásra, mint jubiláló.
Köszönöm szépen, zene következik, és utána akkor a Magyar Elektrográfiai Társaságnak a tevékenységével folytatjuk a műsorunkat.
Thank you.
Galériáról volt szó, Luksz Antalnak az Interakció című kiállításáról az előző részben, és azzal fejeztük be, hogy a Magyar Elektrográfiai Társaságnak az új galériájában került sor erre a kiállításra egy sorozatnak a keretében. De magáról a társaságról eddig még elég keveset hallottunk. Arra kérném Hász Ágnest, beszélgető partnerünket, a társaságnak az elnökét, hogy mutassa be a társaságot.
Társaságunk 2001-ben alakult Budapesten, a Bartók 32 galériában. 19 alapító taggal, nagy részt a 1996-ig működő Árnyékkötők művészeti csoport művészeiből kerültek ki az alapító tagok. Ezt muszáj elmondani, mert egy nagyon fontos előzménye a magyarországi elektrográfiának az Árnyékkötők tevékenysége. Tehát ők voltak az első alternatív művészeti egyesület, akik összefogták a Magyarországon működő, létező elektronikus eszközzel alkotó művészeket. Tagjaink összetétele nagyon színes. Hagyományos klasszikus műfajok területéről festők, grafikusok, szobrászok, akik kísérletező, újító szándékkal alkotnak, valamint művészeti szakemberek, művészettörténészek, művészetírók, akik mélyrehatóan foglalkoznak az elektrográfiával, mint forradalmian új műalkotási lehetőséggel. Hát annyit mondanék az elektrográfia műfajáról, hogy ez tulajdonképpen egy új művészeti műfajjá nőtte ki magát. Eleinte a grafika területéhez sorolták, ugyanis nagyon nehezen volt behatárolható, ugye szobrászatnak nem szobrászat, festészetnek nem festészet, hát így a grafika területe engedte meg, hogy oda valamiképpen beleférjünk. De azóta eltelt néhány évtized alatt teljesen önálló műfajjá nőtte ki magát. A művészek eszközei a számítógép, fénymásológép, szkenner, digitális fényképezőgép, de többnyire a számítógéppel dolgoznak a művészek. Kezdetben volt a fénymásoló és a fax, ami mára szinte teljesen kimaradt az eszköztárból, és teljesen a számítógép vette át a szerepét, illetve a számítógéphez kapcsolódó eszközök, mint például a szkenner, vagy éppen a digitális fényképezőgép, tehát amit át lehet játszani, és tovább lehet fejleszteni, alakítani, formálni a számítógépnek a grafikus programjainak az effektjeivel. Ez azért fontos, mert a művészi kifejezés eszköztárát tágíthatják ezek az eszközök, és árnyalják, rétegzettebbé teszik az új képi világot, amit létrehoznak.
Az elektrográfia magába foglalja-e ezt a most az utóbbi években induló 3D-s művészi alkotásokat?
Igen, természetesen, és tulajdonképpen akár műfaji szintézisről is beszélhetünk, mert ugye a kollázs technikát, például festőiséget, a grafikus jelleget ki tudják alakítani a munkákba. Tehát tulajdonképpen nagyon egyéni utakat járnak be a művészek, mert nincs semmilyen előzménye ennek a műfajnak, tehát mindenki önszántából fordult új technikai eszközök felé, és hát erre van egy szlogenünk, hogy Leonardót sem hagyta volna hidegen, ugye, egy számítógép vagy egy szkenner, tehát aki érdekel, tehát újszerű dolgokat szeretne alkotni, azoknak nem kerüli el a figyelmét a technikai eszköz a kornak megfelelően, ugye ezt az előző korok is bizonyítják. Például ugye a szitanyomásnak a kialakulása is ugye a II. Világháborúban tulajdonképpen a katonaság kezdte el, és egy-egy művész fölfigyelt erre a jelenségre, és beépítette a művészi eszközei közé. És ez egyre jobban elterjedt, és el is fogadták a művészi eszköz.
És van olyan magyar művész, aki felfedezte már ezt a tavaly megjelent 3D-s tollat, vagy ceruzát, amivel a levegőbe lehet rajzolni, és ezzel egyfajta műalkotást létrehozni.
Biztos, hogy van, de ez valahogy még kimaradt a mi repertoárunkból.
Szóval eddig még nem jelentkezett.
Eddig nem jelentkeztek ilyenek, de nem zárja ki. Természetesen országos szinten biztos vannak ilyenek, és akik ezzel foglalkoznak. Itt ugye hozzá kell tenni, hogy ugyan mi társaság vagyunk, művészeti egyesület, de nem csak társasági kiállításokat rendezünk, hanem nyitott országos és nemzetközi kiállításokat is, amikor mindenki részt vehet, pályázhat, mert általában pályázatokat egy tematikus és egy szabad kategóriájú pályázatot szoktunk kiírni, és ennek alapján tulajdonképpen összetudjuk mi is fogni, és képviseljük azért az érdekeit a magyar elektronikus alkotóknak, fórumot teremtünk, bemutatkozási lehetőséget teremtünk számukra.
Az utóbbi időben mennyi kiállítás volt, és milyen jellegű kiállítások?
Hát ezt talán úgy mondanám, hogy 2001 óta közel 100 kiállításunk volt. Tehát ebbe beleértve a külföldi kiállításokat, a magyar kiállításokat is. Amit kiemelnék most, tavaly ősszel megnyílt Met galériánknak az idei programja 16 eseményből áll például. Elég sűrűn váltjuk a kiállításokat, hogy minél több művészünket be tudjunk mutatni, sőt, olyan kapcsolatok is alakulnak más művészeti csoportokkal, más műfajokkal, például irodalommal, hogy például könyvbemutatókat is tartunk, DVD-bemutatókat. Vannak együttműködő civil művészeti partnereink, mint például a Képírás Alapítvány, akik magát a műfaj művelőit is nyomtatott kiadványban megjelentetik, és általában ezt összekötjük egy kiállításra, ennek a kiadványnak a bemutatóját összekötjük egy galériabeli kiállítással.
Mi a legutóbbi kiállítás a Lux Antal előtti, és mi a következő?
A Lux Antal előtti kiállítás a háromszög sorozatunkról szólt, ahol három medtag, na most ez szintén, szóval több sorozatunk van, és ez most a háromszög sorozatnak az első része volt. Gábor Enikő, Detvai Jenő és Kecskés Péter mutatkozott be. Ez egy alulról szerveződő, tehát a társaságon belül alulról szerveződő együttesek, akik megkeresik egymást, akik szívesen kiállítanak. Ugyanis a galériánk kicsi, körülbelül 20 négyzetméter, három felület áll a kiállítók rendelkezésére, és elosztják egymás között a falat, megszervezik a kiállítást, és bemutatkozhatnak. A következő kiállításunk pedig Károly Zöld Gyöngyi, erdélyi művész, elektrográfiai munkáit fogjuk bemutatni. Még egyet hadd említsek, egy kiállítást a háromszög előtt volt a Analógiák és Differenciák című kiállításunk, amely a társaság összes tagjának a munkái szerepeltek, és ez már előzőleg a múlt év őszén Kairóban is belett mutatva. Ez volt az első kiállítás, és ugyanezt az anyagot, mikor visszaérkezett, most bemutattuk itt a Met galériában, mert szerintem érdemes, párosával állítottuk össze a munkákat, hasonlóságok és különbözőségek alapján, de egy nagyon érdekes párhuzamok alakultak ki, párbeszédek, és hát azt hiszem, hogy a nézőknek is egy olyan vizuális, talányos vizuális élményt nyújtott, ami elgondolkoztatja az embert, és új asszociációkra ad lehetőséget.
A látogatók hogyan fogadják az elektrográfiákat? Milyen visszajelzések vannak?
Hát nagyon vegyes a visszajelzés. Van törzsközönségünk, törzslátogatóink, és hát vannak, akik ellenérzéssel fogadják, de én abban bízom, hogyha eljönnek és megnézik a kiállításunkat, meggyőzzük az ellenkezőjéről, hogy lehet szeretni, lehet élvezni, lehet értékes ez a műfaj műve is.
Magyarországon merre felé, milyen tájegységeken vannak a kiállítások, vagy szoktak lenni?
Nagyon sok felé jártunk kezdetektől fogva, tehát mikor 2001-ben bemutatkoztunk a Bartók 32 galériában, miután megalakult a társaságunk, fölfedezte egy zalaegerszegi kiállításszervező, és rögtön meg is hívott bennünket, úgyhogy 2002-t már egy zalaegerszegi kiállítással kezdtük. Aztán ugye Kaposvárról is vannak művészeink, kaposvári kapcsolatunk volt, ott is be tudtunk mutatkozni Győrben, Miskolcon, Debrecenben, Szegeden, Baján, tehát ha ilyen nagyobb városokat említhetek, akkor itt ezekben a városokban megjelentünk, és még több kisebb helységben is.
Milyen tapasztalataik vannak? Hogyan fogadják a különböző helyeken, mondjuk kisváros és nagyváros, vagy Budapest viszonylatában, vagy Dunántúl, vagy Tiszántúl? Van-e különbség az emberek viszonyában ezekhez az elektrográfiai művekhez?
Én inkább pozitívan ítélem meg a reakciókat, mert meglepődnek elsősorban, és meglátják, és akkor látják azokat az újszerű képi megoldásokat, amivel eddig talán nem igen találkoztak a hagyományos művészeti műfajoknál. Én úgy látom, hogy inkább kedvelik, és felfigyelnek rá, tehát ezért fontos a mi küldetésünk ezekkel a kiállításokkal, hogy bebizonyítsuk, hogy a technika nem csak negatív hatású, hanem a művészet területén milyen csodálatos alkotások jöhetnek létre a segítségével.
Még visszatérve egy kicsit a különböző kiállítóhelyekre, van-e érzékelhető különbség az európai, és ugye Kairóról volt szó, tehát a közel-keleti világ viszonyában, az elektrográfiához?
Hát ezt nem tudjuk lemérni most ez.
Aki a kiállítások kapcsán érkezett visszajelzésekre gondolok.
Most ez egy nagyon érdekes módon zajlott le ez a kairói kiállítás. Elmondom, mert azt hiszem, hogy mindenki élvezni fogja ezt a kis történetet. Ugyanis az egyik résztvevőnk a Matricák nemzetközi kiállításunkon, Fa Marian, ő Egyiptomba dolgozik. És hát én bennem rögtön, mikor megtudtam, hogy Kairóban a piramisoknál lévő munkálatokban vesz részt, hogy valahogy nagyon jó lenne Kairóba megjelenni. És megbeszéltük, egy bőrönbe összekészítettük az anyagot, ő kivitte repülőn, tehát nagyon egyszerűen oldottuk meg, ott bekeretezték és bemutatták. Ugyanígy jött visszafelé is. Na most itt az a jó dolog, hogy van egy archívumunk. És az archívumunk az körülbelül 300-400 alkotás számlál. 2001 óta tudatosan gyűjtjük ezeket a munkákat, és ezekből időszaki kiállításokat szoktunk összeállítani, vagy tematikusan kiemelünk belőle műveket, és abból lesz egy tárlat, sőt, ezeket a tárlatokat utaztatjuk is.
Virtuális kiállításokban gondolkodnak-e?
Igen, igen. Hát most ugye van egy kis LCD tévénk, ahol most a... Sőt, meg is történt ez a virtuális kiállítás olyan szempontból, hogy éppen múlt évben egy kanadai művészeti csoporttal Ottawába fölvettük a kapcsolatot, akik e-mailen elküldték az ő anyagukat. Ők is egy ilyen nemzetközi mini művészeti kiállítást rendeznek 2-3 évente. Mi ugyanezt csináljuk a Matricákkal, és itt megszületett a kapcsolat, mert az egyik tagunk Kanadában él, és ennek kapcsán elküldték, a tévénken bemutattuk a munkákat, sőt az archívumból válogattunk hozzá kanadai művészek munkáit, illetve olyan magyar művészek munkáit, akik Kanadában szintén szerepeltek ezen az eseményen. És most majd mi fogjuk ugyanígy kiküldeni a mi anyagunkat a Matricákból összeállítva, és ők meg ott fogják lejátszani, bemutatni.
Röviden még a tervekről.
Igen. Terveink, főleg a galériánknak a fejlesztése, mint említettem, hogy az idén 16 kiállításunk lesz, de ebben lesz gyerekprogram is, tehát gyereknapra szeretnénk a diákságot is megnyerni, ezért egy digitális gyermekrajzpályázatot állítottunk össze, és szeretnénk az idősebbeket is, a nyugdíjasokat is bevonni, ugyanis a galéria Bölcső utcában, a galéria közelében van a újbudai 60 plusz nyugdíjas klub. Az ő számukra is szeretnénk tárlatlátogatásokat szervezni. Ezen kívül folytatjuk ezeket a sorozatokat. Tehát a jubilálók sorozatban legalább 12 művész fog az idén bemutatkozni. A kitekintés sorozatunkban pedig külföldi művészeket, vagy külföldön élő magyar művészeket fogunk bemutatni. És természetesen ehhez külső programokat is bevállalunk, mint a könyvbemutatók, vagy éppen szeptemberben lesz majd egy kortárs tánccsoportnak a bemutatkozása nálunk.
Köszönöm a beszélgetést, zene következik, majd a Kaleidoszkóp.
Köszönöm szépen.
Aki nem tudja, hogy nem S olyan is van, akiről nem értem, hogy miért szabad.
Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja.
Van, aki imádja és elteszi, van, aki örökli és felveri, van, aki gyűjtöget, van, aki megnyeri, van, aki hamisítja, s van, aki csak felveszi.
Mindenki másképp csinálja. Másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja.
Van, aki hátulról tör előre, van, aki vár, míg elfogynak előle, van, aki tüntet, és van, aki kitüntet, van, aki feltűnik, s a talapzatra felülhet.
Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja.
Van, aki virággal és gyengéden, van, aki rohammal és keményen, van, aki csellel, van, aki csalással, van, aki esküvel, és akad, aki lakással.
Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja.
Van, aki kivetkőzik magából, van, aki kivetkőzik magától, van, aki kénytelen, van, aki képtelen, van, aki ösztönhajt, és van, akit az értelem.
Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki, mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja.
Van, aki felír, és van, akit leírnak, van, akit meghívnak, és akit behívnak, van, akit fogadnak, s van, aki nem fogad, van, akit felmentenek, s akad, aki ott marad. Ha-ha. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja.
Van, aki ihletből, van, aki hangokból, van, aki magától, van, aki másoktól, van, aki eljátsza, van, aki énekli, van, aki megveti, és akad, aki élvezi.
Mindenki másképp csinálja. 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 Mindenki másképp csinálja.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat a kaleidoszkóppal. Először a Budapesti Néprajzi Múzeumban a Székely kaputól a törülközőig, Szinte Gábor gyűjtései című kiállításra hívom föl a figyelmüket. A cím a Székely kaputól a törülközőig Szinte Gábortól származik, aki 1855-ben született és 1914-ben halt meg, és azért hangzott el szájából, illetőleg azért írta le ezt a kifejezést, mert 1900 és 1914 között a Néprajzi Múzeumnak a kérésére, mint rajztanár a népi kultúrának a megismeréséhez hozzájárult, rendszeresen járt haza Erdélybe, itt Budapesten tanított, és ott az építészeti elemeket, elsősorban a kapukat rajzolta, dokumentálta, de ugyanakkor a tárgyi kultúrára is odafigyelt, és a Néprajzi Múzeumnak a figyelmét kívánta azzal fölhívni arra, hogy nagyon sok minden van, amit érdemes lenne megőrizni, dokumentálni, mert veszendőbe fog menni, különben a változások olyan erőteljesek. A következő kiállítás szintén néprajzi jellegű, a Kispál Múzeumban Tiszafüreden nyílt, népi textilhímzések, szőttesek Tiszafüred környékéről. Itt tulajdonképpen három szakajtóruhát mutatnak be, ezek a szakajtóruhák arról nevezetesek, hogy nem takácsok készítették őket, hanem házilag szőtték őket, asszony szőtte vásznak, ahogy ott nevezik, és a háromból egy feles vászon, vagyis hogy a vászon láncfonala az pamut, a vetülékfonala pedig kenderfonal, a másik kettő pedig kendervászon. Mind a kettő az 1900-as évek elején készült, pontosabban 1900 és 1920 között. A következő kiállítás Budapesten az Országos Széchenyi Könyvtárban, szintén a magyar kultúrával kapcsolatos, a 19. századi magyar kultúrával, de egy egészen szokatlan szemszögből, Magyarok a Kaukázusban. A kaukázusi őshaza kutatása a 19. században. Ez a kiállításnak a címe, és arról a 19. századi élményről szól, hogy számos expedíciót vezettek a Kaukázus vidékére, a Kaukázus vita is ennek alapján indult meg, hogy az ős magyarokat felfedezzék. Olyan elképzelések voltak, hogy nagyon sokan ott még magyarul beszélnek. 1825 évben például az egyik hazai folyóiratban azt írták, hogy a kaukáziai hegyek környékén 300 mérföldnyi kiterjedésre több mint 7 millió ember a mohamedánusokkal, a pártusokkal, mongolokkal és más nemzetiségekkel megkeverve magyarul beszél. Tehát nagyon sokan úgy gondolták, hogy ott nagyon jelentős magyar népesség él. Zichy Jenő több expedíciót szervezett oda, ezért aztán a médiában is igen kulcspozíciót foglalt el a téma, úgyhogy Magyarországon nagyon sokan erről beszéltek, még a parasztoknál is beszédtéma volt, jegyzik meg például az egyik újságban. Egy kicsit más térre érkezve, Keszthelyen a Balatoni Múzeumban egy múzeum emlékezete. Kiállítás Darnai Kálmán múzeum alapító születésének 150. évfordulója alkalmából, ugyancsak a 19. századba visz minket, abba az időbe, amikor egy polihisztor hobbiból kezdett el régészkedni, kutatómunkát végezni, múzeológusi területre is elmerészkedett, és akkora a gyűjteményt hozott létre, hogy múzeumot alapított. Egyébként, mint író is működött, a kiállításon mindezekről, a gyűjtéseiről, tevékenységéről lehet tájékozódni, valamint családi fotók és személyes relikviák is láthatók. Pozsonyban, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában szóval tettel, szintén egy emlékkiállítás látható, itt Rómer Flóris születésének 200. évfordulójára emlékeznek meg, az ő életét és munkásságát mutatják be, akiről egyébként nemrégiben itt Budapesten is megemlékeztek, illetőleg több vidéki területen, például Győrben is kiállítás nyílt. Budapesten a Vigadó galériában a 20. századi horvát képzőművészet nagyjai is megismerhetőek, pontosabban 50 alkotást mutatnak be a Varasdi Városi Múzeum régi és új mesterek galériájának a gyűjteményéből. Ez a kiállítás a 20. századi alkotókat mutatja be, Ezen alkotók például Vlahó Bukovács, Miroslav Kraljevics, Vladimir Becsics, Jerolim Mise, Slava Raksál és mások, tehát horvát művészek. A kiállításon, mint elmondták, itt két nyelv és egy kultúra volt tulajdonképpen, a közép-európaiság jelenik meg mind a két népnek a művészetében. Szombathelyen a szombathelyi képtárban kurátornők, Konkol Gyula festőművésznek a kiállítása tekinthető meg, aki a magyar neoavangárd kiemelkedő képviselője, bemutatott műveinek egy része még a nagybányai hatásokat erőteljesebben tükrözi, más részében már az új elemek jelennek meg erőteljesen, illetőleg olyan hatások is, amik például Matisse, Gauguin vagy Majorra vezethetők vissza. Miskolcon, a Miskolci Galériában Urbán Tibor képzőművész Gondolatok a nagy utazás előtt, Szimbák a kiállításának a címe, itt megint a modern művészetnek egy különleges arculatát lehet megismerni. Esztergomban, a Duna Múzeumban a Bak Péter képei láthatók, Székfoglaló címmel. Ő az esztergomi művészek céhébe történt belépése alkalmával állítja ki az itt bemutatott műveit. Visszatérve Budapestre, az Országos Idegennyelvű Könyvtárban Hatan, szintén művészeti kiállítás, egy művész csoportnak az alkotásai láthatók itt, egyénileg aktív művészek, akik több mint 40 éve ismerik már egymást, barátok és közös alkotó munkájuknak az eredménye került bemutatásra. A Budapest Galériában pedig Csokol Károly Előhívott emlékeim című alkotása fényképeket mutat be, olyan fényképeket, amik a múltját idézik meg. Az Aquincumi Múzeumban Spakli, ecset, lézerszkenner. A cím szintén nagyon modernnek tűnik, de itt a múltba tekintünk vissza, régészeti anyagot mutatnak be, a régi és új technológiák alkalmazását a régészeti kutatásokban. Óbudától Újpestig terjedő területről előkerült leleteknél. Tiszafüreden, a Kispál Múzeumban pedig a csipkék világába vezetik be a látogatót, oda is bevezetik pontosabban. Három területnek, a környékről származott területnek az alkotásait lehet itt megismerni, a debreceni Gipür csipkeverő szakkörnek a munkáit, akik a nagykunsági, karcagi, abadszalóki úgynevezett újkori csipketechnikát tanulták meg, és ennek a technikának az alkalmazásával alkotnak különböző szebbnél szebb csipkéket. A másik a szomszédos Egyek településnek két csipkekészítő csoportját ismerteti meg. Az egyeki csipke az 11 tagot számlál, tehát az ő alkotásaikat, illetőleg egy másik klubnak az alkotásait, amelyik tulajdonképpen olyan személyekből áll, akik a közmunkaprogram formájában, közfoglalkoztatás keretében készítik a csipkéket. Visszatérve megint Budapestre, a Színház és Filmművészeti Egyetemnek a könyvtárában a 150 éve az egyetemen található hazai operettjátszáshoz kapcsolódó kottákat és egyéb dokumentumokat állították ki. Szegeden pedig a Somogyi Könyvtárban szintén több kiállítás nyílt. Van egy történeti kiállítás a Nagy Árvíz címmel, az 1789. március 12-i szegedi Nagy Árvíznek az emlékére, illetőleg van egy másik kiállítás is, irodalmi jellegű, 100 éve született Móricz Lili, a kiállításnak a címe, Móricz Zsigmond legfiatalabb lányáról van szó, színésznek indult, tehát a színészi életéről is vannak anyagok, másrészt viszont kénytelen volt ezt abba hagyni, és ekkor atyának az iratait, emlékeit, dokumentumait rendezte, tehát a hagyatékának a gondozásával kapcsolatos emlékek tekinthetők itt meg. Illetve még egy dologra szeretném itt fölhívni a figyelmet, a Fiatal Tehetségek a Somogyi Könyvtárban program keretében Apróságok az Erdőrezervátumokban címmel Oravec Kingának a fotókiállítása látható, aki egyébként a Szegedi Tudományegyetemen doktorandusz hallgató, de szabad idejében teljesítménytúrákat, illetőleg az erdőrezervátummal kapcsolatos kutatásokat végez. Elsősorban az ízelt lábúak, rovaroknak a fényképeit, növényeket és gombákat mutat be, ezzel szeretné minél több kirándulásra, természetjárásra biztatni az látogatókat. Végezetül, ha már természetről van szó, akkor a természet igézete a Magyar Nemzeti Galériának a kiállítását is fontos megemlíteni. Ez egy kínai kiállítás. Chi Pai-shi-nak a festményeit lehet itt megnézni a Pekingi Művészeti Akadémia gyűjteményéből. A 20. századi kínai festészet egyik legkiválóbb nagyságáról van szó. A hagyatékából közel 110 festményt mutatnak be, egész pontosan 108 festményt, mint ahogy ez a ma délutáni kiállítás megnyitón elhangzott, és ezek a festmények zömükben a természetről szólnak, különböző növényeket, állatokat mutatnak be, nagyon érdekes, a kínai szokásos műfajoknak megfelelően, mégis egy kicsit a nyugati hatást tükrözve. Tehát ezeket kívántam bemutatni, előzetesként pedig szintén a Magyar Nemzeti Galériának a holnapi kiállítás megnyitójára fölhívni a figyelmet, amely Sors és jelkép címmel az erdélyi magyar képzőművészet 1920 és 1990 közöttet mutatja be. Most pedig búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.